Kedves testvérek, akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Bibliakörön. A Galatákhoz írott levéllel haladunk tovább, immáron a harmadik fejezet veszi kezdetét, ha jól néztem a kis jegyzeteimet. Ha valamit duplán mondok el, akkor elnézést kérek, azzal vigasztalom magamat, hogy Pál apostol is állandóan ismétli önmagát. Galatákhoz írott levél első öt versét, a harmadik fejezetének első öt versét olvasom. Ó, esztelen Galaták! Ki égézett meg titeket, akinek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptatok-e lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? Ennyire esztelenek vagytok. Amit lélekben kezdtetek el, most testben akartok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Ugye az alapprobléma még mindig az, hogy a Galata gyülekezet az Pál missziói munkája után jön létre, vagy során jön létre, illetve annak a hatására, és hogy nyilván a megfeszített és feltámadott Krisztus hirdeti, majd jönnek azok a tévtanítók, akik Jeruzsálemre hivatkoznak, illetve egész konkrétan Péterék körére, és próbálják a Galatákat ugye visszavezetni, hát igazából a kereszténységből a zsidóságnak egy kegyességébe, vagy egy értelmezésébe. Azért ez nem eldöntött, hogy ez konkrétan a zsidóságba való visszavezetést jelöli, vagy mivel itt nagyon közel vagyunk a forrásainkhoz, itt ugye még nem vált el teljesen az, hogy a kereszténység kiválik a zsidóságból. Tehát itt könnyen lehet az is, hogy egész egyszerűen a zsidó keresztények szerették volna, ha a kereszténység egy kicsit zsidóbb marad, mint amilyenné a páli misszió a formája. És ezt azért kell azért ide tenni zárójelben, mert valójában az, hogy ezek a judaisták pontosan mit tanítottak, azt valójában Pál leveleiből fejtjük vissza. Tehát, hogy az ő tanításuk nem maradt ránk 100%-ig, hanem azokra, ahogy Pál reagál, abból lehet nagyjából összetenni, hogy mi lehetett az ő tanításuk. De hát az tény és való, hogy a Galatákra nagyon nagy hatással vannak, és a Galaták el is kezdenek visszatérni a mózesi törvénynek a használatához, illetve a mózesi törvénynek a szabályaihoz, és hát itt Pál apostol azért egy kicsit kedves szarkazmussal szerintem így elkezd rávilágítani a lényegre, hogy ti esztelen Galaták, ki igézett meg titeket, akiknek a szeme előtt úgy írtuk le a Jézus Krisztus, mint a közöttetek feszítették volna meg. Tehát, hogy egész egyszerűen a páli igehirdetés az személyessé teszi a krisztusi kereszthalált. És azt gondolom, hogy ez igazából nem a páli igehirdetés, hanem valójában a Szentlélek által való igehirdetés, mert ez a lényeg. Hogy az, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, az lehet tradíció, az lehet történelem, az lehet egy mítosz, de onnantól kezdve van ennek megváltó ereje, hogyha én ebben a Krisztusban személyesen látom az én megváltómat. És a keresztény igehirdetésnek alapvetően ez a célja. Tehát ez nem egy kultúrmisszió, hanem ez alapvetően üdvösségkérdés, és nagyon fontos, hogy a hívő embernek legyen ehhez a kereszthez személyes kapcsolódása. Na, ha ezt megkapja, és ezt áttéli, és érzi, hogy mit jelent az, hogy az Isten érte meghal, akkor utána teljesen esztelenség visszatérni ahhoz a törvényhez, amiben nincsen benne ez az áldozat, nincsen benne ez a kegyelem. És közben elfelejtettem a diát léptetni, és most megpróbálom. Gyakorlatilag amivel itt találkozunk, az nem más, mint a keresztény hit védelme. Ezt a teológián belül úgy hívjuk, hogy apológia, vagy apologetika. Gyakorlatilag Pál apostol az első misszionárius és az első apologéta egyben. Mert arra szorul rögtön a missziói munkájának az elején, hogy a saját tanításait tévtanítókkal szemben védelmezze. És ez azért nagyon fontos, mert egyébként szerintem az apologetika nem választható el a missziótól. Tehát szerintem az egy nagyon fals út nagyon sokszor, amikor mi védeni akarjuk a hitünket úgy, hogy közben nincsen bennünk krisztusi szeretet, hogy azzal megszólítsunk másokat. Mert hit nélkül védeni filozófiai rendszereket kell, meg ideológiákat. Nekünk meg alapvetően van egy krisztusi elhívásunk annak a szeretetnek a továbbadására, ami a keresztben fejeződik ki a legerőteljesebben. És amikor a hitünket támadják, vagy a kereszt teológiáját támadják, akkor nekünk nem az a feladatunk, és Pál apostolnak sem az a feladata, hogy akkor valami filozófiai rendszerrel bebizonyítsuk a másiknak a tévedését, hanem az a feladatunk, hogy újra a keresztet tegyük az ő életében valósággá. Illetve nem mi, hanem általunk a Szentlélek, azért ezt összegezzük le. Tehát hogy a feladatunk itt igazából nem más, mint hogy újra misszionálni azt, aki kételkedik. Újra misszionálni azt, aki adott esetben más alapon képzeli el, vagy gondolja el a világot. És a harmadik, negyedik fejezet az gyakorlatilag egy ilyen apologetikai rész lesz a Galatákhoz írott levélen belül, amiben viszont látni fogjuk azt, hogy Pál nagyon erős hitalapokra állva és hitélményekből táplálkozva csinálja ezt, de felveszi az elédobott kesztyűt, és amikor logikusan támadják a kereszténységet, akkor ő logikusan érvel a kereszténység mellett, illetve a zsidóság a törvény központúságával szembe, de szeretettel. És ezt én szeretném vastagon aláhúzni, mert ez egész egyszerűen kihagyhatatlan a dologból. De ugyanakkor néha keményen, mert azért gondolom, hogy a Galaták felkapták a fejüket arra, amikor megkérdezte tőlük, hogy esztelen, vagy megszólította őket, hogy esztelen Galaták. Igen, ezt is elmondtam részben, és akkor itt érünk oda, hogy Pál apostol az apologetikáját négy kérdésben gyakorlatilag összefoglalja. Ez a négy kérdés az, hogy honnan kaptatok szent lelket. Törvénytől, vagy törvényből kaptátok a szent lelket, amit most ezek a drága rabbik hirdetnek nektek, vagy alapvetően az igének a hallásából, a Krisztusnak a hallásából, a Krisztus keresztjéből kaptatok szent lelket. Ez azért fontos, mert a szent lélek az, aki igazából a hitünket teremti, tehát valójában minden hitélményünk, ez a lélek munkája. Ha ez nekünk élmény, ha ez nekünk emlék, akkor teljesen logikus Pál apostolnak az a kérdése, hogy mikor tapasztaltátok az Isten közelségét, mert ez a kérdés gyakorlatilag ezt jelenti. Mikor tapasztaltátok az Isten közelségét? Akkor, amikor valaki elmagyarázta nektek, hogy a mózesi 10 törvényt, meg azt a 610-et, amit kibontanak belőle, hogyan kell a hétköznapokban használni, meg betartani? Vagy akkor tapasztaltátok az Isten közelségét, amikor hirdettük nektek az értetek megfeszített Krisztust? Kitől van a Szentlélek? Melyik irányból? A következő kérdés az már egy kicsit közelebb van a zsidó tanításnak a megcincálásához, hogy hogyan fogtok megszentelődni. Ugye a törvény betartásának alapvetően feladata vagy célja az, hogy a törvény betartásával az ember igazzá váljék. Na de ez megye? Működik-e a gyakorlatban? Hányan tudunk 610x törvényt fejben tartani? És akkor arról még nem beszéltünk, hogy, és bocsánat, ez gyakorlati szinten reflexzerűen alkalmazni, és akkor arról még nem beszéltünk, hogy ez a 610x törvény, ez valójában nem az összes, mert hát azért viszonylag sok mindent hagynak ki, vagy sok nézőpontot hagynak ki akkor a zsidók, amikor Levitikusban elkezdik a 10 törvényt 610-zé varázsolni. Mert a 10 törvény, vagy a 10 ige, ami lejön a hegyről, az nem csak egy síkon értelmezendő. Az az életünk minden területét érinti. És innentől kezdve fölösleges rá törvényfákat, meg tilalomfákat írni, mert valójában nem lehet. Na mindegy, ez majd egy másik kérdés lesz, de akkor hogyan fogunk megszentelődni? Amikor Pál Galatáknál van, illetve amikor a levelet írja, akkor azért már a keresztény üldözések folyamatban vannak. És ezeket a keresztény üldözéseket, hát ugye az első, amit igazából a Római Birodalom szervez, az Krisztus után 64 a Néróféle keresztény üldözés. Ezt néha beszoktuk állítani úgy, mint egy birodalmi keresztény üldözés, de a teljes igazság az volt, hogy a római tűzvészt, valakinek, a tűzvészért valakinek el kellett vinni a balhét. és Néró ezt ráveri a római keresztényekre és zsidókra egyaránt, inkább a keresztényekre, másodlagosan a zsidókra, és egyébként a keresztény üldözés az azzal kezdődik, hogy Róma falain belül betiltja a keresztény és zsidó hitgyakorlatot. Tehát a római gyülekezet, ami akkor már létezik, az egyébként azért éri túl, mert száműzik Rómából, és majd egy ilyen 15-20 évvel később vándorol vissza a római falak közé. De a Néróféle keresztény üldözés az a római régiót érintette, az nem volt egy birodalmi keresztény üldözés. Azt nem mondom, hogy ott nem alkalmaztak erőszakot, és nem voltak mártírok, félreértés ne essék, de hogy ez nem az egész birodalomra terjed ki. Viszont amire itt Pál apostol hivatkozik, az még nem a Néróféle keresztény üldözés, hanem pontosan az a keresztény üldözési hullám, aminek Pál apostol maga is eszköze volt, amikor elindult Damaszkuszba, hogy az ott élő keresztényeket jeruzsálemi felhatalmazással elfogja, és Jeruzsálembe visszavigye, hogy ott aztán ítéljenek az ügyükbe, és a zsidók zsidó törvényszéki eljárás keretein belül elítéljék őket. Ez egy zsidó keresztény üldözés. Amiről a múltkor, ugye, vagy nem biztos, hogy a múltkor, lehet, hogy két bibliakörrel ezelőtt beszéltünk, hogy ugye ezt a zsidók egy picit ilyen önvédelemből kezdik el, mert nagyon félnek attól, hogyha híre megy annak, hogy vannak zsidók, akik keresztények, akik egy Jézus nevű názáreti ácsot tartanak messiásnak, Krisztusnak, és ők tartják uruknak, akkor a római birodalom ezt úgy fogja értelmezni, hogy a zsidó keresztények, vagy a keresztény zsidók, akik zsidók, nem fogadják el a császárt úrnak. És akkor a római hadigépezet belendül. Egyébként félreértés, vádolhatjuk a zsidókat sok mindennel, akkor a zsidókat a keresztény üldözés kapcsán sok mindennel, de az az igazság, hogy mivel ők Jézus korára már több száz éve nyitogatják a pofonos ládát, pontosan tudják, hogy mit jelent az, hogy a római légiók megindulnak. És ettől egyébként teljesen jogosan félnek. Tehát mire Jézus megszületik, addigra már olyan háborúkon vannak túl a zsidók, amiket egyébként nem akarnak újra. Az egy másik kérdés, hogy Krisztus után 70-ben megint kinyitják Rómánál a pofonos ládát, és csak úgy zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy Krisztus után 70-ben Róma meg is mutatja, hogy mit jelent az, hogyha ő támad. Farkas Ervin, Isten hozott a Biblia órán. Szerbusz!
Csak meg kell
elnyerte. Jól van. Szerintem te most szaladj anyádhoz. Semmi van. És akkor még egy dolgot ehhez, hogyha a testvérek elmennek Jeruzsálembe, és megmutatják, hogy Jézus Urunk merre járt 2000 évvel ezelőtt, akkor egy betűt ne higgyenek el az idegenvezetőnek, ugyanis az a város nem létezik, amiben Jézus járt. Abból egyetlen egy fal szakasz maradt meg, ez a Siratófal. Krisztus után 70-ben a rómaiak a földé tették egyenlővé Jeruzsálemet. Tehát az a keresztény üldözés, amit itt elkezdenek, az zsidó szempontból érthető. Most nem azt mondom, hogy ezt fogadjuk el, meg támogassuk, de meg akkor örüljünk, bár mondjuk a keresztény megbocsátás címszavával 2000 év távlatából talán túltehetjük magunkat rajta. De az a helyzet, hogy az ő birodalmi pozíciójukból egy teljesen logikus válasz a kereszténység megjelenésére. Igen ám, de a galatáknál is üldözik a zsidók a keresztényeket. És amikor Pál rákérdez arra, hogy akkor miért szenvedtetek a Krisztusért, ha most visszatértek a zsidós, hát akkor mi értelme volt azt mondani, hogy ti felvállaljátok a Krisztust a zsidó keresztény üldözéssel szembe, most meg jönnek ezek a jeruzsálemi ilyen-olyan tévtanítók, és akkor azt mondjátok, hogy visszamentek Mózeshez. Hát ennek semmi értelme. És akkor milyen alapon tett az Isten csodákat közöttetek? A törvény tett közöttetek csodát, vagy a nektek hirdetett Krisztus? És akkor egy kicsit ezeket a kérdéseket szétszedném, egy picit talán még ennél is részletesebbre, mert hogy azért itt vannak szerintem fontos kérdéskörök. Ugye maga az első kérdés, hogy honnan kaptatok szent lelket, az a levélben valójában úgy szól, hogy csak azt szeretném megtudni tőletek, ez egy ilyen kedves felvezetés, ami már egyébként magában mutatja azt, hogy Pál abszolút nem ért egyet a Galata hitgyakorlattal. Hogy a törvény cselekedete alapján kaptatok el lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján. Ha mi azt mondjuk, hogy Szentlélek, illetve hogy mi a lélek munkája, mert ugye az Atya munkája a teremtés, a Fiú munkája a megváltás, a lélek munkája a megszentelés, akkor valójában azt kell mondanunk, hogy a Krisztus élmény meg a hitre való jutás az önmagában véve a lélek munkája. Tehát az az Isten munkája bennünk. Ágoston ezt majd megelőző kegyelemnek hívja. Luther meg elkezdi Pál apostol és Ágoston folyam, vagy sorozatában ezt egy picit tovább fejtegetni, amikor a megigazulást elkezdi kifejteni. És valójában az van, hogy amikor az embernek van hite, vagy kap hitet az Istentől, úgymond megtér, akkor az valójában az Isten csodája ő benne. Mikor tértek meg a galaták? Akkor, amikor nekik hirdették a törvényt, vagy akkor, amikor hirdették nekik a Krisztust? Miből van igazából megtérés? A törvényből általában egyébként önmagában véve még nincs. Mert egy picit azért, ezt azért mondom, hogy általában, mert pont a harmadik fejezetben beszél majd még Pál Ábrahámról, meg a hit által való megigazulásról, és ott is azt mondja, hogy bár Ábrahám még nem ismerhette a Krisztust, a megigazító hitettől független az Ószövetségben jelen volt. Tehát lehet a léleknek olyan munkája, hogy a törvény az egész egyszerűen az embert a hitbe kergeti, de személyes Krisztus hit törvényből alapvetően nem biztos, hogy fakad a lelki munka nélkül, vagy a lélek munkája nélkül. És az a baj, hogyha a galaták most visszatérnek a mózesi törvényekhez, akkor a Krisztus megtagadással valójában az Isten kegyelmét, tehát magát az Isten tagadják meg. És nem az a baj, hogy akkor belőlük megint zsidók lesznek, hanem azt az üdvösséget, amit már megkaptak a Krisztus keresztjében, azt eldobják maguktól. És ez egy üdvösségi kérdés Pál apostol szempontjából. Hogyan fogtok megszentelődni? Ez a kérdés, ez Pál apostolnál úgy hangzik, hogy ennyire esztelenek vagytok, amit a lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Ha már megtértetek, ha már ismeritek a Krisztust, ha már tudjátok, hogy az megigazít, ha már érzitek, hogy attól erős Isten kapcsolatot kaptatok, élményeitek vannak vele kapcsolatban, akkor miért akartok most visszalépni egy olyan törvényvallásba, ami gyakorlatilag ezt az életet nélkülözi? A nyers szabályok vannak alapvetően benne, és akkor itt egy picit azért ezt tegyük tisztánba, hogy itt nem arról van szó, hogy ne lennének fontosak a törvények, majd erről Pál is értekezik később. De az, hogy nekünk élő hitünk van, az fontosabb annál, mint hogy milyen normákat képzünk földi keretek között. És akkor itt a megtérés mellé Pál apostol azt gondolom, hogy itt kezdi felvezetni a megszentelődést, ami egy nagyon fontos fogalom. Mert a megszentelődés az, ami valójában a Krisztustól, vagy a lélektől kapott megtérést, elkezdi beérlelni az emberi életben. Én nem szeretem ezt a kettőt egymástól szétválasztani, megmondom őszintén. Mert teljes mértékig elfogadom, hogy van az Istennek olyan csodája, hogy valaki hitre jut, és egyből meg is szentelődik. Vagy legalábbis egy bizonyos fokon megszentelődik. A saját tapasztalatom viszont az, és nekem egy picit az apostoli minta is ezt mutatja, hogy a megszentelődéshez a legtöbb esetben viszont azért valamennyi idő kell, sőt, egy egész életen keresztül zajlik. Pál apostol is 3 évig el van Arábiában, még missziózni kezd, ez az ő megszentelődésének azt gondolom az alapozása. Péterék ott vannak Jézus mellett. Egy megtérés élmény az lehet hihetetlenül erős, és kell is azt gondolom, hogy alapvetően legyenek ilyen élményeink, de a megszentelődés útja az egy hosszabb út. És pont ott csúszunk szerintem sokszor félre, de ez egy ilyen, ezt nem Pál apostol mondja, hanem a Farkas Ervin, hogy van megtérésünk lelkesedéssel, és megszentelődni meg elfelejtünk. Mondván, hogy a megtérés az a legfontosabb, és nyilván az első lépés. De ezt egy picit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a gyerek először feláll, és megteszi az első lépéseket. Fenékre esik. De ahhoz, hogy maraton fusson, vagy olimpiai bajnok legyen, utána még nagyon sokszor kell fenékre esnie, hogy megtanuljon annyira járni, hogy arra bármi más rá lehessen építeni. És a hitünkben is azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont, hogy a hitre jutás az egy hihetetlenül fontos fordulata az emberi életnek, de nem a végső. arra még nagyon sok mindent kell ráépíteni, és itt jön a megszentelődésbe az egész kérdéskörbe, amit lefordíthatunk úgy, hogy hitben való fejlődés, vagy az Isten kapcsolat evolúciója, hogyha ilyen nagyon hangzatos szavakat szeretnénk ide dobálni, de valójában a lényeg az mégiscsak a kapcsolattartásban van, mert azáltal, hogy kapcsolatban vagyok az Istennel, az Isten dolgozik bennem, és ez a megszentelődés. És az emberi oldalról, ez egyébként nagyon sokszor kudarcokkal van tele, az emberi oldalról ez nagyon sokszor daccal van tele, az emberi oldalról nagyon sokszor annak a felismerésével van tele, hogy még mindig nem vagyok 100%-osan összhangban az Úristennel. De ez kell ahhoz, hogy az ember az üdvösséghez eljusson. És akkor itt nyissuk ki egy picit azt, hogy a hívő élet az nem egy magányos misszió. Tehát, hogy tudom, hogy vannak remeték, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők egyedül mire jutnak az Isten kérdéseikkel kapcsolatban, mert a remetékről általában azt kell tudni, hogy mivel egyedül élnek, senkivel nem beszélgetnek, egyedül halnak meg, ezért bármire jönnek rá, soha nem tudjuk meg, hogy mire jöttek rá. Nem hiába alakul ki az, hogy a kereszténységben viszonylag kevés a remeték száma. Mert hogy nagyon hamar ekek a remeték összeállnak szerzetes rendekké. Illetve szerzetes közösségeké, aztán formál belőlük először majd a Bencés regula, meg az Ágostani regula a szerzetes rendeket. Az Ágostani előbb volt. De a lényeg, hogy a kereszténység az egy közösségi műfaj. Nem tudunk egyedül keresztények lenni. Az Isten kapcsolatunkat nagyon sokszor, ha nincsen egy másik keresztény ember, akivel megosszuk, félre tudjuk érteni. Hányszor van az, hogy olvasunk egy igét, és ahányan vagyunk, annyi irányból tudunk hozzá csatlakozni. Ez lehet, hogy sok esetben minden egyes irány jó, és rendben van. Van az úgy, hogy az emberben dolgoznak az indulatai, az érzelmei, a saját állapota, és igazából nem azt akarja megérteni, hogy mit üzen neki az Isten, hanem azt szeretné, hogy az Isten egy konkrét dolgot üzenjen neki, amire ő vágyik. Erre szoktuk mi azt mondani, lelkész testvérek, amikor készülünk mondjuk esetleg közösen igehirdetésre, hogy küzdjünk már meg magunkra, hogy nem magunkat prédikáljuk, mert azt mindig tudjuk, hogy mi mit szeretnénk elmondani a testvéreknek, csak nem biztos, hogy az Úristen azt szeretné elmondani a testvéreknek. Mert hogy egész egyszerűen az néha két külön dolog. És innentől kezdve nem spórolható meg a közösségi lelki munka. Mert a gyülekezet az, ami igazából az embert meg tudja őrizni a hitében, a gyülekezet az, ami igazából tudja erősíteni a gyülekezeti tagságnak, az egyéni hívőnek a hitét, amikor együtt vagyunk, amikor beszélgetünk, amikor imaközösség van, amikor nem csak én beszélek hosszan fél órán keresztül, hanem egymással is véleményt cserélhetünk. És ez az a közösségi munka, amiben az Isten szent lelke jelen van. És hogyha ez nincs, akkor nagyon könnyű az Istent jobbról, balról, fentről, lentről nézőpontok alapján értelmezni, de akkor pont a megszentelődés az, ami kikerül egyébként az emberi életből. Mert onnantól kezdve, hogyha én egyedül vagyok csak kapcsolatban az Istennel, akkor óhatatlanul alakulnak ki saját nézőpontok. És az nem biztos, hogy az én nézőpontom az Isten nézőpontja. És ez egy nagyon fontos, tehát nem azt mondom, hogy ebben nincsen egy személyes belső munka, én azt mondom, hogy az egy személyes belső munkát ki kell hozni a közösségbe, meg a gyülekezetbe, mert a megszentelődésnek valamiért az Úristen ezt szabta meg keretének. És igazából ez az, amire mi azt mondjuk, hogy az egyház, a Krisztus teste. Az nem intézmény, az nem adószám, az nem templom, az egyház, az a Krisztus teste, amiben a Szentlélek dolgozik. Honnan van nekünk megszentelődésünk? Abból, hogyha be tudjuk tartani a törvényt, vagy abból, hogyha találkozunk a Krisztussal. Hiába szenvedtetek, ugye ez az üldözés, amiről itt az előbb már mondtam, és hogy honnan tudjuk, hogy itt egy keresztény, zsidó keresztény üldözésről van szó. Az apostolok cselekedeteinek a 14. fejezetében erről van leírás. hogy miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványát tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennük az Isten országába. És ez gyakorlatilag az első missziójuk vége, amikor ezt a szövegrészt olvassuk az apcselben, és Pál apostol már itt jelzi, hogy nem lesz könnyű sora a keresztényeknek, akik keresztényé lesznek, mert üldöztetés vár rájuk. És azért tettem itt idézőjelbe ezt a megjósolta az apcsel a keresztény üldözést, mert itt nem jövőben lát az apostolok cselekedetei, hanem egész egyszerűen a Szentíró érzi azt, hogy hogyan fognak az Isten igéjére reagálni. Az Isten igéjére az a faramuci egyébként, hogy az Isten igéje, hogyha elénk tükröt tart, akkor nagyon sokszor úgy reagál az ember, hogy azt elkezdi üldözni, és az egészben az a nagyon szomorú, hogy nagyon sokszor a kereszténység is úgy reagál rá, hogy elkezdi üldözni. És eret neked kiállt, mondjuk akkor is, amikor nem kellene, erre talán az egyik legnagyobb tankönyvi példa az a reformáció. De evangélikusként legyen bennünk annyi alázat, hogy tudjuk, hogy a reformáció valójában nem Luther Mártonnal kezdődött, hanem a Szentlélekkel, és egyáltalán nem igaz, hogy Luther előtt senki ne lett volna olyan helyzetben a kereszténységen belül, hogy észrevegye azt, hogy az egyházban nincsenek rendben a dolgok. Voltak. Csak vagy nem ütötték át az ingerküszöböt, vagy elfojtották őket, vagy valami egyéb világi kísértés őket is elvitte. De az egyház történetben ismerjük azt a fogalmat, hogy előreformátorok, amiket egyébként Husz Jánoshoz meg Wycliffe-hez kötnek nagyon sokszor. Én meg azt mondom, hogy az előreformáció ott kezdődik, hogy Assisi Szent Ferenc. És érdemes egyébként mondjuk az Assisi műveket, vagy hát az ő gondolkodását is egy kicsit elsajátítani. Nem bátorítok senkit arra, hogy lépjünk be a ferences rendbe. De a ferences rend létrejötte az alapvetően válasz a korabeli egyház rothadására, és azért azt szeretném elmondani, hogy Luther meg Assisi Szent Ferenc között olyan bő 300 év van. Tehát, hogy az mindig a lélekkel kezdődik. És azt miért hoztam minden? Ja igen, mert hogy az egyház, vagy hát a világ, ha világként gondolkodik, akkor nagyon sokszor az igére üldöztetve reagál, akkor is, hogyha közben egyébként az ige üldözését az igének valamilyen narratívájával magyarázza. Megint hadd hozzam ide a reformációt példának. Mi az, ami igazából kiüti a sokkot a korabeli egyházon belül, az egyébként az, hogy biblikus alapon megcincálja Luther a státusz központokat, meg a státusz kérdéseket. És nyilván, és azt mondja, hogy nekünk alapvetően nem egy gazdasági maffiának kell lennünk, most nagyon lebutítom az egésznek a történetét, tehát sarkítok félreértés ne essék, de nem egy gazdasági maffiának kell lennünk, itt nem az számít, hogy kinek milyen státusza van, hogy van-e pápánk, nincs pápánk, van-e püspökünk, hanem az számít, hogy a kereszténység az krisztusi-e, vagy nem krisztusi. Igen, ám csak, hogy kire hivatkozik. Pál apostolra és Szent Ágostonra. És vele szemben a vitákban a másik fél kire fog hivatkozni? Pál apostolra és Ágostonra. A szarkasztikus egyháztörténészek azt mondják, és akkor el lehet dönteni, hogy honnan kell értelmezni ezt a mondatot, hogy a reformációnál Ágoston egyháza győzi le Ágoston egyházát. Ágoston kegyelemtana, Ágoston egyházjogát. Mert hogy hogyan oda hivatkoznak vissza? Csak nem mindegy, hogy honnan nézzük. És az az igazság, hogy nagyon sokszor tudunk mi az Isten üldözésre egyébként igei hivatkozást találni a Bibliában. Csak ki kell ragadni egy-egy mondatot a szövegkörnyezetből. Csak figyelmen kell, kívül kell hagyni egy-egy összefüggést. És egyből meg lehet magyarázni, hogy miért kell nekünk a keresztény üldözés, hogy miért kell adott esetben, nem tudom én, a keresztes hadjáratot elindítani, hogy miért kell azt mondani Luther Mártonra, hogy eretnek, és a többi, és a többi, és a többi. És amikor itt az apcsel azt mondja a frissen megtért keresztényeknek, hogy veszélyek várnak rájuk, akkor alapvetően az apcsel nem megjósolja a jövőt, hanem pontosan tudja, hogy az ige az vagy megtérést vált ki az emberből, vagy ellenállást. Akiből ellenállást vált ki, az az ellenállásra lehet, hogy agresszívan reagál. És ez gyakorlatilag egy idős a kereszténységgel. És akkor milyen alapon tesz csodát az Isten? Mert ugye ezt megint tudjuk, hogy a galaták között történnek csodák, mikor Pál apostol ott van, és ezt egy picit tegyük tisztába, hogy nem az történik, hogy Pál apostol tesz csodát, hanem az történik, hogy a Pál apostoli igehirdetéseket a csodák kísérik. Ami nem Pál apostolnak az érdeme, mert alapvetően a csoda az sosem azért adatik, hogy igazoljon egy álláspontot, vagy egy igehirdetést, hanem a csoda annak a jele, hogy az az igehirdetés, ami ott elhangzik, az valóban a lélekből jön. Tehát ez gyakorlatilag egy kísérő motivuma ennek az egésznek. És a galaták között az igehirdetéseknél létrejövő csodák, az valójában azt fejezik ki, hogy ott, amikor Pál meg az ő munkatársai egyébként elkezdik a Krisztust hirdetni, akkor ott jelen van a lélek, és ezt gyakorlatilag tapasztalják a hallgatók. A jelenlévő gyülekezetnek a tagjai tapasztalták-e azt, és ez a kérdésnek a lényege, amikor ugyanezt mondjuk a júdaisták elmondják a törvénnyel kapcsolatban. Volt-e csoda akkor, amikor a júdaisták megjöttek és elkezdték Mózest magyarázni? A csoda az mindig az Istenre mutat. Mindig az Istenből mond el valamit. És a csoda az alapvetően mindig az Isten kezében egy eszköz, amivel gyakorlatilag bemutatkozik a csoda érintettjeinek. És ez azért fontos egyébként, hogy a csodákat innen nézzük, mert tudom, hogy nagyon sokan azt gondolják csodának, ami megmagyarázhatatlan, meg látványos, meg olyan érthetetlen. Az Istennek meg nagyon sok szürke csodája van, mert nem azt teszi a csodát csodává, hogy csodálatos, hanem azt teszi a csodát csodává, hogy az Isten küldi, és engem a hitemben erősít meg, vagy bennünket a hitünkben erősít meg. Nem az a csoda, hogy ketté válik a Vöröstenger, hanem az a csoda, hogy az Isten megmenti a népet. Nem az a csoda, feltámad Járius leánya, hanem az, hogy az Istennek a gondviselése az egész egyszerűen annyira határtalan, hogy a halál sem tudja legyőzni. És itt mindig az Isten mond el magából valamit a csodákkal, és valójában így innen kell nézni, tehát a csodavárással nekem mindig az a bajom, hogyha csodát várunk, akkor nem azon gondolkodunk, hogy mi az, amit az Isten a mi életünkbe ki akar munkálni. Ha azon gondolkodunk, hogy az ige mit üzen nekünk személyesen, akkor csodákat látunk, kedves testvérek. Sokszor szürke, hétköznapi szituációkban meglátjuk a csodát, mert a csoda az ott van, csak egészen addig nem tartjuk csodának, amíg nem látjuk, hogy abban az Isten dolgozik, és abban az Isten beszél nekünk. Na és akkor most kicsit hosszabb lettem, mint szerettem volna, úgyhogy megállok, mert hát ha van hozzászólni valami.